Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, fennállva kezdjük a mai Isten tiszteletünket 89. Zsoltárunk énekével. 89. Zsoltár első versét énekeljük, amelyik így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Leülve dicsérjük tovább a mi Urunkat, testvéreim, és készüljünk együtt a keresztelés szolgálatára. Keresztelésre készülve 329. dicséretet énekeljük, második versét, amelyik így kezdődik: nem éltem még a földszínén, te értem megszülettél. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örökkévaló Isten, amely egybegyűjtött benneteket, kedves testvéreim, és elhoztátok gyermeketeket, hogy a keresztség sákramentumával ma ünnepélyesen a gyülekezetünk közösségébe befogadjuk őt. Az Úr Jézus Krisztus feltámadása után missziói parancsot adott, és ezt a parancsot a Máté írása szerinti evangéliumban olvasva, 28. rész 18. verseit követően így hangzik mai ünnepi alkalmon ti számotokra: nékem adatot minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Testvéreket kérem, foglaljatok helyet. Isten kegyelméből egy ígéret hangzik a mai napon a ti számotokra. Maga az Úr Jézus Krisztus üzeni ezt az ígéretet, amiben a tanítványokat szólítja meg az ő mennybe menetelének pillanatában, hogy tegyetek tanítványokká, azaz kövessétek, kövessük őt az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és ebben a követésben ott az ígéret a Krisztus részéről, hogy ő velünk, veletek, vagyis a keresztséget vállalókkal marad minden napon a világnak végezetéig. Ez egy nagyon szép ígéret. Egy olyan ígéret, amit egyelőre a kicsi gyermek, aki itt játszik most közöttünk, még kevésbé ért, de ti, kedves szülők, kedves keresztszülők, ezt már értitek, hogy erre az ígéretre bizony föl lehet építeni egy életet. Isten azt ígéri az ő fia által, hogy veletek marad a világnak végezetéig. És most ez az ünnepi óra, hogy ezt az ígéretet meg is pecsételjük, azaz vízzel megöntjük a gyermek fejét, ez az ígéret a hálaadásnak az ünnepe. Vagyis hálát adunk együtt, mi a gyülekezet, veletek, hogy megszületett ez a baba, aki már nem is annyira pici. És ennek a gyermeknek a testi-lelki fejlődéséért, azért a sok örömért, amit együtt átéltetek, hogy neki van testvére, akinek, ha jól tudom, ma van a születésnapja, hogy hálát adunk ezért, hogy ti együtt vagytok, megvagytok, és örömötök van egymásban, és jó testvérei vagytok egymásnak. És ez a hálaadás persze nem csak arról szól, hogy ti vagytok, hanem ez a hálaadás szól arról, hogy mindebben, hogy ti megvagytok és jól vagytok, és az életetek eddig reménység szerint ezután is szépen és rendezetten folyik, ennek ott van az ígérete, a Krisztusban tett ígérete, aki azt mondja, veletek van minden napon a világ végezetéig. Vagyis önmagát, saját magát adja oda a világnak végezetéig. Ezt fogjuk kiábrázolni a keresztség sákramentumában, ugye a látható módon való kiábrázolásában. Ezt fogjuk megjeleníteni a megmosakodásban, ahogyan a víz elmossa a test szennyét, így mossa el Krisztus a bűnöknek bocsánatára az emberi bűnösséget. És ebben a cselekményben benne van, kedves testvérek, kedves szülők, keresztszülők, az örökkévaló Isten, a teremtő akarat, az Atyában, aki igent mondott az életre, a megváltó kegyelem a Fiúban, aki minden bűnünket maradéktalanul magára vett, és a Szentlélek Isten, akit hisszük és valljuk, hogy benne van ebben a cselekményben, ami most következik, és bizonyságot tesz az ő lelke által ti rólatok. És itt ezen van a hangsúly. Bizonyságot tesz az ő lelke által rólatok Istennek. Vagyis a hálaadás a családi élet eddigi megtartott életén túl, a hálaadás az Isten bizonyosságáért, hogy ő itt van és jelen van ebben az ünnepben. És azt mondtam a legelején, hogy egy szép ígéret hangzott, amiben Krisztus ígéretet mond a ti gyermeketek számára. De ez az ígéret kölcsönös, mert a mai napon ti is ígéretet tesztek Istennek. Itt a gyülekezet színe előtt. Vagyis ti, kedves szülők, keresztszülők, akik most a gyermeketek helyett megfogadjátok az ő nevében, hogy úgy élitek az életet, hogy a gyermek rajtatok keresztül meglássa ennek az Atyaisten teremtő akaratának, Fiúisten megváltó szeretetének és Szentlélek Isten bizonyság tévő lelki közösségének a szépségét. Tehát úgy neveljétek gyermeketeket, és úgy hordozzátok őt szeretetben, imádságban, hogy a szerető Isten képe az elérhető legyen számára. Ebben fogunk benneteket segíteni, imádkozunk értetek, és adjuk a közös hit által a megerősödés ajándékát. Így legyen. Amen. Testvérek, álljunk föl, és mondjuk el együtt minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Istennek jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szenteknek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig, kedves szülők, keresztszülők, kérlek benneteket, jöjjetek ki az Úr asztalához, és Isten gyülekezetünk színe előtt tegyetek fogadalmat. Kedves szülők, keresztszülők, a ti hitetek megvallását követően itt az Isten és gyülekezetünk színe előtt szándékotokat kifejezve érthetően feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy a kisgyermeket a keresztség által az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten közösségébe, szövetségébe, egyházunkba befogadjuk? Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezt a kicsi gyermeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy amikor majd ő is felnő, konfirmáció alkalmával vallást tudjon tenni Szent Háromság Istenbe vetett hitéről. És fogadjuk. Most pedig benneteket kérdezlek, testvéreim, ígéritek-e, hogy ennek a kicsi gyermeknek minden segítséget megadtok, hogy szüleiket, keresztszüleiteket és őt magát is imádságban, szeretetben hordozzátok, hogy hitben nevelkedjen. Ígérjük és fogadjuk. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, dicsérünk téged, és hálát adunk az oltalmazó szeretetért, hogy te élet vagy, és ebben az életben íme látható módon megszületett a gyermek, és megtartod az ő kicsi életét, az édesanyja életével együtt. Áldott légy a gyermek születéséért, áldott légy a keresztség sákramentumáért, hogy elhívott és megváltott közösségbe emelhetjük őt, és kérjük, Urunk Istenünk, hogy vezesd ennek a gyermeknek testi-lelki épségét, fejlődését, hogy hitben, szeretetben és lelki gazdagságban tudjon kibontakozni, teljes felnőtt életet élhessen. Így imádkozunk a szülőknek megtartó szeretetéért, keresztszülőknek segítségéért, áldozatáért. Urunk, jövelj közénk, és áld meg a család életét minden napokban. Amen. Megfordulsz? Te kicsit hajolj ide. Marcell, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Kegyelmes Isten cselekedje meg, hogy ez a kicsi gyermek növekedjék testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. És ti pedig, szeretteim, erősödjetek meg az ígéretben, hogy tiétek Istennek ígérete, és a ti gyermekeiteké, akiket elhívott és megváltott kegyelem szerint az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Amen. Kedves testvérek, foglaljatok helyet, és köszöntsük a gyülekezet nevében egy áldással a megkeresztelt gyermeket és a megkeresztelt gyermek szüleit, keresztszüleit a 134. Zsoltárunk harmadik versével, amely így kezdődik: megáldjon téged az Isten. Isten áldjon benneteket, foglaljatok helyet, és a testvéreket pedig kérem, hogy a 251. dicséretünkkel folytassuk az Isten tiszteletünket. A 251. dicséretnek az elsőtől a hatodik verséig énekeljük, meghódol lelkem, te néked nagy fennség. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint az János evangéliumából szólít minket. János evangéliumának 8. részéből olvassuk az igét, a 12. verstől a 20. versig. Hallgassátok figyelmesen.
Jézus a világ világossága. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. A farizeusok ekkor ezt mondták neki. Te önmagadról teszel bizonyságot, a te bizonyságtételed nem igaz. Jézus így válaszolt nekik. Még ha én önmagamról teszek is bizonyságot, akkor is igaz a bizonyságtételem, mert tudom, honnan jöttem, s hová megyek. Ti azonban nem tudjátok, honnan jövök, és hová megyek. Ti test szerint ítéltek, én nem ítélkezem senki felett. De még ha ítélkezem is, igaz az én ítéletem, mert nem egyedül vagyok, hanem én és az Atya, aki elküldött engem. Márpedig a ti törvényetekben is megvan írva, hogy két embernek tanúságtétele igaz. Én önmagamról teszek bizonyságot, és bizonyságot tesz rólam az Atya is, aki elküldött engem. Erre megkérdezték tőle, hol van a te atyád? Jézus így válaszolt, sem engem nem ismertek, sem az én atyámat, ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek. Mindezeket a kincstárnál mondta Jézus, amikor tanított a templomban, és senki sem fogta el, mert még nem jött el az ő órája.
Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk, testvéreim! Magasztalunk és dicsérünk minden kegyelem, Uram, hogy kijelented magadat, és ebben a kijelentésben beteljesíted a proféciákat, az igent mondást az Atya akaratában. És köszönjük neked, hogy ebben a beteljesítésben elmentél a legvégsőkig, és önmagadat odaadva alászálltál, a mélységet vállaltad, a halálpoklát magadra vetted, és abból aztán hirdetted a feltámadás dicséretét. Így kérjük, Urunk Istenünk, hogy ennek a minden értelmet túlhaladó üzenetnek az ajándékát ma is be tudjuk fogadni. Ezzel a szándékkal, lelki szándékkal érkeztünk ma hozzád, Urunk, így áld meg a közösségünket, így engedd, hogy hitünkkel, értelmünkkel és lelkünkkel felét tudjunk fordulni, hogy az igent ki tudjuk mondani. És közben magunkat is eléd hozzuk, Urunk, abban a valóságban, abban a töredezettségben, ahogy az életet éljük. Mert megvalljuk neked, Urunk Istenünk, hogy bűnös természetünktől mi magunk is szenvedünk. Mert elrontjuk a veled való kapcsolatot, és hibázunk a testvérrel való kapcsolatban. És éppen ezért hozzuk neked, Urunk, azt a könyörgést is, hogy bocsáss meg nekünk. Bocsáss meg, ha rosszul képviselünk. És mégis arra kérünk, hogy ebben a megalázottságban, ami most bennünk van, add a felmagasztaltatás nagy örömét, amit Krisztustól nyerünk, aki kijelentette magát, aki az igében is igent mondott, beteljesített, ennek a szépségét, ajándékát add az ige hirdetésében és az együttlét közösségében, az úrvacsorában egyaránt. Amen. Testvéreim, foglaljatok helyet, és a gyerekeket kérem, hogy jöjjenek ki. Megkeresztelt kis testvérnek a bátorságot még gyűjtsük össze, igaz? De ki lehet jönni anyával is, hogyha nincs elég bátorság. Mi pedig köszönjünk és bátorítsuk a padban ülő gyerekeket is. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Nos, a mai nap ünnep. Legalábbis a ti számotokra mindenképpen. És ma nem egyházi ünnepet ünnepelünk, hanem milyen ünnep van ma? Anyák napja van. Mindenki tudta? Ezt örömmel hallom, tehát senki nem feledkezett meg róla. Anyák napja van, amikor egy nagy puszival, ha mással nem, de egy nagy puszival mindenképpen, megköszönitek a ti anyukátoknak, hogy ő van. Mert hogy olyan természetes, hogy van anyu. Igaz? Ezen nem szoktunk elgondolkozni. Az a világ legtermészetesebb dolga, főleg egy kisgyereknek, hogy van kihez tartozni, van, aki segít, van, aki megvigasztal, van, aki betakar. És hát persze van, aki az ölébe vesz, és elringat. Vagyis olyan jó vele lenni. Na de, ezt ritkán mondjuk ki. Mert olyan magától érthetődő, mint a lélegzetvétel. És ez a mai nap, ez pont arról szól, mint ahogy az ünnepek arról szólnak, hogy meg kell tudni állni. És bizony legalább az évnek egy napján ki is kell tudni mondani a szép versen, a szép éneken, azokon a műsorokon túl, amit biztos már az iskolába, óvodába előadtatok, azon túl ma egy nagy köszönömmel, egy nagy puszival öleljétek meg az édesanyákat. De még mielőtt elengednélek benneteket, azelőtt hadd mondjam azt, és hadd tegyem a szívetekre, hogy egy puszit kapjon az apu is. Ma kapjon egy nagy puszit az apu is, mert az édesanyák áldozata és szeretete és önzetlensége, amellett ott van az apák kedvessége, önzetlensége és áldozata. Egy történetet hadd mondjak el nektek, amikor én gyerek voltam, nekem is olyan természetes volt, hogy van anyukám, mint ahogy nektek. És ezen nem gondolkoztam, hogy miért is van így. Magától érthetődő volt, hogy amikor a sötétbe féltem, akkor minden reggel és minden este, bocsánat, inkább csak este, akkor bekísértek a szobámba, és akkor anyu ezt mindig megtette. Csak hogy volt egy másik történet is, amikor reggel fölkeltünk a bátyámmal, külön szobában laktunk, akkor hétvégén, 5 órakor mondjuk, amikor mindenki fáradt, és ki szeretné pihenni magát, akkor szépen reggel átmentünk az anyujék szobájába, és bebújtunk a nagy ágyba. És mind a négyen ott folytattuk tovább egészen reggelig az alvást. Nem is volt ezzel semmi baj, amíg olyan kicsik voltunk, mint most ti, mint talán épp te. Mert akkor 4 ember is kényelmesen elfér egy 2 személyes ágyban. De mikor már egy kicsit nagyobbak lettünk, mint például te, akkor már 4 ember nem fért el a nagy ágyban, úgyhogy amikor mi 5 órakor átmentünk a szüleink ágyába, akkor apukámnak szombat lévén, vasárnap lévén föl kellett kelnie, hogy mi 3-an, anyu, a bátyám és én, még jót tudjunk aludni egy szombati napon. Nekem ez olyan természetes volt, nagyon sokáig, hogy soha egyszer eszembe se jutott. És aztán felnőttem, és ma már tudom, hogy bizony mekkora áldozat az apák részéről is, hogy az anyák úgy szerethetnek bennünket, benneteket, ahogyan szeretnek titeket. Úgyhogy a mai ünnep, a mai köszönöm, a mai puszi, az azért szóljon a kedves apukátoknak is, mindkét szülőnek. Mehettek? Akkor a alkalomra. Áldás, békesség! Testvéreket kérem, készüljünk az igének a szolgálatára. A 172. dicséret, 171. dicséretet fogjuk énekelni, rosszul van kiírva. Megáll az Istennek igéje. Megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. Az a szent ige, testvéreim, amit Istennek szent lelke segítségül hívásával a mai napon hirdetni kívánok, és magyarázni kívánok, meg van írva a fölolvasott ige szakaszban, János evangélium a 8. részében, a 12. versben, ami így hangzik: én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Testvéreket kérem, foglaljatok helyet. Jézus önmagáról szóló kijelentésének az egyik nagyon szép kijelentését hoztam a mai ünnepi alkalmunkra. Tehát Jézus saját magáról mondja azt, hogy én vagyok a világnak a világossága. És mi pedig most vállalkozunk arra együtt, testvéreim, hogy ezt megfejtsük, talán, hogy mit is jelent. Picit a rétegeket ugye elkezdjük bontani, hogy mit is jelent ez a mondat. És hogyha egy képpel élhetek, így a legelején, olyan a vasárnapi gyülekezet minden alkalommal, mint egy kisiskolás sereg, egy iskolások csoportja, akik elkezdik a betűvetést tanulni. És hát mindenki ismeri a kisgyereket, amikor próbálja memorizálni, bevésni, hogy melyik betű mihez kapcsolódik, aztán ugye szóképek rögzülnek, és aztán odaadunk egy szöveget, még csak egyszerűbbeket, aztán talán egy kicsit nehezebbeket, és elkezdjük a gyerekkel értelmezni a szöveget. Hát ilyen a mi közösségünk itt vasárnap, ha a testvérek nem sértő ez, hogy elkezdjük együtt a betűvetést, együtt a mélyre szántást alkalmazni. Mit is jelentenek azok a szavak, amit egymás mellé téve mondatokká alakulnak, és abban egy kontextusban, egy szövegben belehelyezve, vajon Krisztus itt ebben az esetben mit is akar önmagáról kifejezni. És ez bizony egyetlen dologra, egyetlen kérdésre ad választ, ami minden vasárnapi ige hirdetésen és minden vasárnapi egybegyűlt közösségben középpontban van: ki vagy te? Ezt próbáljuk megfejteni, igaz? Kicsoda maga Jézus Krisztus? Erre a kérdésre igyekszünk választ adni, választ kapni, és ebben a kérdésben aztán megnyugodva térünk haza, és élünk a magunk életében. Tehát amikor ezt a kérdést ma közétek behozom, ez egyébként a farizeusok kérdése: ki vagy te? Ki vagy te, Jézus Krisztus? Erre a kérdésre a mai válaszunk: Jézus Krisztus a világnak a világossága. És akkor helyezzük el egy kicsit ezt a történetet, hogy hogyan hangzik, milyen környezetben hangzik ez az ige. A 7. fejezet a János evangéliumában egy ünnephez kötődik, mégpedig a lombsátor ünnepéhez. És a lombsátor ünnepe az egy nagy ünnep Izraelben, amire egy egész héten keresztül készülnek, tehát egy egész hetes hétig tartó esemény sorozatról beszélünk, mert hogy ezen a héten arra emlékeznek a zsidók valamennyien, tehát minden család kivonul akkor abban az időben a templomhoz, és egy héten keresztül istentiszteletekkel, áldozatokkal, imádságokkal arra emlékeznek az ünnepi alkalman, hogy egyszer valamikor Isten kivezette őket a szolgaság házából, és akkor, amikor még nem volt templom, ugye még a lombsátrakban laktak, akkor is jelen volt közöttük az Isten. Igaz? Tehát arra emlékeznek, ez öröklődik generációkon át, hagyományozódik az emberek számára, és ebben úgy erősen benne vannak, és ez az ünnepi közösségi alkalom aztán egy bizonyságtétellé kovácsolódik, hogy Isten benne van a múltban, a jelenben, a mindennapokban, az életben. Erről szól az ünnep. És ennek van egy kelléke ennek az ünnepnek, Mégpedig a templomban, az asszonyok udvarában egy 50 rőf magasságú, ami körülbelül 25 méternek felel meg, tehát egy 25 méteres, hatalmas nagy lámpavasokra felfüggesztett fáklya, gyertya, tehát mindenképpen a fényességet, a világítást akarja ez a funkció betölteni, a nagy fényt, a világosságot bemutatni. Tehát az ünnepnek a része, hogy fölhelyezik ezt a világító eszközt, és az bevilágítja a templomot. A hagyomány úgy tartja, hogy nincs Jeruzsálemben egyetlen olyan ház se, ahol sötétség lenne abban az időben, amikor ez a fáklya, ez a gyertyatartó, ez a nagy világító eszköz fényt bocsát ki magából. Vagyis a világosságot jelenti. És ebben a jelképben, ebben a ünnepi szimbólumban, amint mondtam, egyrészt ott van az emlékezés, mit tett velünk az Isten, mindez idáig mit tett velünk az Isten, és megsegített bennünket életünk nagy szakaszaiban. És persze benne van a felismerés az emlékezésen túl, ez az Isten, aki a világosságot adja, aki a mindenek fölött való hatalom, ez az Isten egyetlen Isten. Vagyis nincs más Isten. Ez egy másik nagy üzenet. Nincs más Isten az örökké való kegyelmes Istenen kívül. És amikor erre való emlékezés és felismerésnek ugye a megerősödése van ott az izraeli közösségben, egyszer csak odaáll Jézus, és ebben a kontextusban hangzik el az ige, látjuk együtt a fáklyákat, a fényt, és azt mondja Jézus, magáról én vagyok a világ világossága. Tehát képzeljétek el ezt a kijelentést, én vagyok, magára mutat. Magára mutat, ugye az eddigi bizonyságtételek, profétikus megmutatkozások alapján. Vagyis azt mondja, hogy nagyon fontos a történelem, amire emlékszünk, nagyon fontosak a hagyományok, amibe beleszületünk, és ezáltal az életünknek a részévé válik a közös történet, a közösen elmondott történet, mint például a történelmi emlékezés. De akkor, ha Istennel találkoztok, velem, mondja Jézus, tehát én vagyok a világi világossága, az mindig egy személyes kapcsolat. Vagyis nektek, mondja ott a népnek, nektek a világ világosságával, a személlyel, a Krisztussal találkoznotok kell, és ebben a találkozásban benne vagytok ti. Nem elég a hagyomány. Nem elég a történelem, hanem kell a ti életetek, a ti igent mondásotok, a ti jelenlétetek. És ez visszanyúlik két nagy felismerésre egyébként az izraeliek életében, amikor az izraeli nép fölismeri az örökkévaló atyát, hogy ő az a teremtő mindenség, az egyetlen egy, aki azt mondja magáról, hogy vagyok, aki vagyok. Igaz? Vagyok, aki vagyok. Mert Mózesnek megjelenik ott az égő csipkebokorban, és Mózes a rémületében, félelmében azt mondja, de hát én annyira kevés vagyok ahhoz, hogy kivezessem ezt a népet ebből a szolgai állapotból. Mit mondjak az embereknek? Ki küldött? Igaz? És akkor Isten azt mondja, vagyok, aki vagyok. Az első nagy élmény, üzenet, hogy Izrael ott rádöbben, ugye Mózes által, és Mózes ezt az üzenetet teszi a szívükre, és ebben az üzenetben erősödnek meg, hogy az egyetlen Isten, aki a történelmet átvezeti, mert benne van a történelemben, és ez a történelem nem öncélú, hanem halad valamerre, az Isten felé, Krisztusban. És aztán van egy másik nagy élménye Izraelnek az Istenről, az Atya Istenről, az egyetlen egyről, amikor a babiloni fogságba elkerülnek, és ugye szétszakad a nép, és mindenféle politikai csatározásoknak a színterévé válik Izrael, és megszólal a profécia, és Ézsaiás azt mondja, hogy értsétek meg. Értsétek meg, hogy én vagyok. Vagyis vagyok. Itt már egy picit szűkebben fogalmaz Isten, nem aki vagyok, hanem én vagyok. Az az Isten vagyok, aki a ti életeteket megszabadítja. Tehát kijelentés, profécia, az Új Szövetségben számos profécia utal erre, a Zakariás féle hálaadó énekben, a Simeon féle hálaadó énekben, a beteljesedés üzenetében, hogy megjelenik a világosság. És ez a világosság aztán majd a megszületendőre, a megszületetre fog mutatni. Vagyis ez a kijelentés, amit Jézus önmagáról mond, amikor azt mondja, én vagyok a világosság, én vagyok a világ világossága, akkor ez azt jelenti, hogy mindaz, amiről eddig szó van, az egy személyben formát ölt. Nem valakire mutat, előre vagy hátra, a múlt az visszafelé mutat, a profécia előre mutat, hanem azt mondja, hogy én vagyok a magam teljességében, íme beteljesedett. Itt vagyok köztetek az egyetlen egy. Az az egyetlen egy Isten, aki benne van a világ mindenségében. És milyen ez az Isten? Mit mond Jézus el saját magáról, belehelyezve ebbe a kontextusba, amit imént próbáltam egy picit mélyebben elemezni? Milyen ez a világosság, amit az egyetlen egy hordoz? Hát először is valóságos. Először is valóságos ez az Isten. Valóságos. Jelen van a világban. Jelen van a világban, a múltban úgy volt jelen az izraeliek életében, hogy amikor vezette őket kifelé a szolgasság házából, és vándoroltak a pusztában, akkor felhő és tűzoszlop volt, aki vezette őket. Vagyis ott volt benne látható formában az Isten a mindennapjaikba, az életükbe. Hogy merre menjenek. Mert honnan tudták volna, hogy merre kellene menni? Hogy mikor induljanak? Mert honnan tudták volna, hogy meddig lehet maradni egy-egy pihenőnél? És hogy mennyi időt maradhatnak, időzhetnek? Ebben mind az Isten akarata van benne. Azért az Istené, aki aztán beteljesedik világ világosságában, megjelenik, megszületik, meghal, feltámad, elküldi az ő szent lelkét, és azt a profétikus üzenetet kapjuk a jelenések könyvében, amit mostanában olvasunk. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Hát benne van az egészben. Benne van a múltban, mert a kezdetben már ott van, és benne van a jövőben, ami még ezután fog következni, és a kettő között ott a jelen. A mostani élet. A tiéd, az enyém, a mi közös életünk itt a gyülekezetben. Isten jelen van ezzel a világossággal az életben. Isten jelen van ezzel a világossággal az életben, és vezet. Ez egy nagy másik üzenet. Vezet. Vezet benneteket, vezet bennünket. Mert nem csupán a csoda kísérő jelenségei voltak ott, a felhő vagy a tűz, ami mutatta az utat az embereknek, hogy ezzel is bizonyítsa Isten a csodálatos, minden értelmet felülhaladó hatalmát, hanem az imént említett funkciók voltak hozzá kapcsolva. Nagyon fontos funkció volt. Isten ezzel jelezte az embereknek az ő akaratát, hogy merre menjenek. És hogy ebben a tovább lépésben, amerre mennek, abban is bizonyosak lehettek afelől, hogy felhő oszlopban, vagy tűzoszlopban, akár éjszaka, ott van végig velük. És ebben a világosságban, amiben a múltban benne van az Isten, ebben a világosságban megjelenik Krisztus, a személy, az Isten fiú, és ebben a világosságban ott a kijelentés. A kijelentés abban az értelemben, hogy emlékezzetek arra a történetre, amikor Jézus a tanítványaival együtt van a tanítványokkal, fölmennek a hegyre, és az Úr Jézus Krisztus arca sugárzik, a hegyről lefelé jövet. Vagyis ott akkor egészen konkrétan látszódik, hogy az Isten világossága rajta keresztül, benne, beteljesedett. Vannak, akik ezt meglátják, Péter, Jakab és János. Vannak, akiknek ez egészen konkrétan kifejeződik, én vagyok a világ világossága, mert az Istennek a világosságát hordozom, és sugárzik az a fény, az a mennyei fényesség az arcán, és közben megszólal egy hang, és azt mondja, ez az én fiam, akit kiválasztottam. És azt is mondja ez a hang, hogy reá hallgassatok, reá hallgassatok. Vagyis reá hallgassunk, mi 21. századi keresztények, mert hatalma és ereje van ebben a világban, hogy az életünket vezesse és kormányozza. Mert hatalma és ereje van ennek az Istennek, hogy a betegségeinkben gyógyulást hozzon, a nyomorúságainkban megvigasztaljon, hatalma és ereje van arra, hogy az életünket a teljesség felé vezesse, hatalma és ereje van arra, hogy megtanítsa, megbizonyítsa saját halálán keresztül, hogy a halál nem az utolsó szó az életben. Mert alászállt és felmagasztaltatott. És a legvégsőkig el tudott menni ebben a kijelentésben, hogy nekünk ezáltal a kijelentés által bizonyosságunk legyen. Vagyis benne van az életben, jelen van, vezet minket, vezet az isteni erő és hatalom által, amit ember föl nem foghat, és ebben a vezetésben, testvérek, ott a gondoskodás. Ott van az emberről szóló, a teremtett mindenségről szóló gondoskodás. Amikor azt mondtam, hogy Isten benne volt a tűzoszlopban és a felhőoszlopban, amikor kivonultak, Isten benne van Krisztus által a mai életünkben, amikor imádkozunk hozzá, és azt is mondtam, hogy a múltban, a történelemben, azokban a nagy eseményekben, amelyre az a lombsátor ünnepe emlékeztette őket, abban van egy csodálatos dolog, a vörös tengeren való átkelés. Mózes Isten erejével és hatalmával ketté választja a tengert, és minden baj nélkül át tudnak menekülni a túlsó partra az izraeliek. Testvéreim, nem csak abban van benne az Istennek ereje, minden értelmet haladó, túlhaladó ereje, hogy meg tudta Mózes tenni ezt a víz ketté választását, hanem az Isten ereje abban is benne van, hogy ő ott volt a ketté választott vízoszlopban. Tartotta azt, hogy az izraeliek gond nélkül, épségben át tudjanak menni a túlsó partra. Vagyis lássátok meg, testvéreim, hogy ebben itt a gondoskodás. Isten nem csupán vezet, irányt mutat, hanem közben megtart. Azt mondta, azt mondja saját magáról, én vagyok a világ világossága, és közben hozzáteszi, aki engem követ, az nem jár sötétségben, mert övé lesz a világ, az élet világossága. És itt a együttön van a hangsúly. Aki engem követ, aki velem jár, aki velem jön. Azon az együttön van a hangsúly, amikor Jézus kijelenti a saját halálát és feltámadását a tanítványoknak, és azt mondja, de miután feltámadtam, ugye ezt mondja a tanítványoknak, miután feltámadtam, előttetek megyek. Előttetek megyek Galileába. Lássátok, megértsük meg ezt most együtt, hogy a Krisztus feltámadását követően éljük az életünket, és ezt az ígéretet kaptuk, előttetek megyek. És közvetlenül, minden közbenjárás nélkül mutatja az utat, vezeti az életet, és közben gondoskodik rólunk. Minden közbenjárás nélkül. Nem kell harmadik személy. Isten és Krisztusban, és én, és te, és mi együtt. És ebben a közvetlenségben ma egy nagyon szép szimbólumot fogunk átélni. Isten megtöri a kenyeret, és kiönti a kehelybe a bort. És azt mondja, ezt cselekedjétek, amikor reám emlékeztek. Tehát előttünk jár, mellénk szegődik, leül velünk közösen vacsorálni, és mi együtt, vagyis vele együtt, ahogy a Szentlélek Isten bizonyságot tesz róla, mi együtt aztán elmegyünk tovább a saját életünkbe. Ebben a vezetésben, ebben a jelenlétben, és ebben a gondoskodásban erősít meg ma is titeket. Tehát hívlak benneteket, testvéreim, az Úr asztalához, hozzátok ide az életeteket, találkozzatok Krisztussal, találkozzatok valóságosan a fiú megszabadító hatalmával, és így menjetek tovább a családi életbe, a munka körülményeibe, a gyülekezetbe, ahol szintén előfordul, megvannak a magunk feladatai, így éljük meg a Krisztus világ világosságát adó közösségét. Amen. Válaszoljunk, testvéreim, Istennek igéjére, és énekeljük együtt a 251. dicséretünknek a 7. 8. versét, 251. dicséretünk éneklésével egyben a ráfelelő igehirdetésre felelésként készüljünk az úrvacsora vételére is.
Kedves testvérek, hallgassuk meg, mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. A legbővebben elénk adja ezt Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében a 23. verstől kezdődőleg eképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen vette a porat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Kedves testvérek, hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jótéteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen bennünket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek megtartó szeretetéért eképpen. Urunk, mennyei édesatyánk, áldunk és dicsőítünk téged, hogy te nem csak elhívsz bennünket, és ide hívsz bennünket, hogy mi közösségi és gyülekezetté formálódjunk, hogy nem csupán tanítasz bennünket, hogy bölcsebbekké váljunk a te ismeretedben, hogy nem csupán a lelkünket és testünket is tápolod, amikor mi elerőtlenedünk és elbizonytalanodunk, hanem hogy elkészített számunkra az úri szent vacsora sákramentumát is, hogy letehessük azokat a súlyokat, amelyeket szóban, tettben és mulasztásban végzett bűnök formájában cipelünk magunkkal. Áldunk és dicsőítünk téged, Urunk, hogy ezért küldted a te szent fiadat, az Úr Jézus Krisztust, hogy ő az ő kereszten való áldozatáért elkészítse a mi kegyelmünket, és hogy mi végül ide jöhessünk tiszta szívvel eléd. És áldunk és dicsőítünk téged, Urunk, a te szent lelkedért, amelyik megindít bennünket ebbe az irányba, és felkészít bennünket erre a nagy tetre, amelyet te készítesz számunkra. Áldott a neved ezért a lehetőségért, és éppen ezért kérünk, Urunk, hogy valóban áld meg ezt az alkalmat, és készíts bennünket. És ezért mondhatjuk el együtt, könyörülj rajtam én, Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Kedves testvérek, hitünket már megvallottuk a keresztelés alkalmával, éppen ezért most arra hívlak benneteket, hogy a szent jegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nékünk az Úr Jézus Krisztus a szent lélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk Jézus Krisztus Isten kegyelméből az ő szent fiáért mindnyájunknak. Amen. Most pedig, kedves testvérek, a szokott rendben járuljunk az Úr megterített asztalához. A 440. dicsérettel kezdődőleg énekeljük az úrvacsorai énekeinket. Keresztjén testvéreim, így szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, az egyházatják, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből most mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szerítséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus megbocsátott ti néktek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre hivatatok is egy testben. Most mielőtt megtérnénk hajlékunkba, gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és adjunk hálát a velünk közölt kegyelmességéért következő módon. Hálát adunk neked, Urunk, Istenünk, a bűnbocsánatért és az erőért, amit Krisztus megtört testének jegyeiben adtál nekünk. Áldott légy ezért, Urunk. Hálát adunk azért az örömért, amit a szent vendégségben, a feltámadottal való közösségben nyertünk. Magasztalunk ezért, megváltunk. Köszönjünk neked, hogy egy testnek tagjai vagyunk, és közös szolgálatra hívtál és küldesz bennünket, Krisztusunk. Követünk téged, hálát adunk a mennyek országának látomásáért, és azért az élő reménységért, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a romlandóságtól, az Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Urunk, mert hogy ebben a kegyelemben részesülhettünk, ezért tudunk most imádkozni azokért, és eléd hozni azoknak az életét, akik megfáradtak, azok, akik betegek, akik lelkükben most nagy megpróbáltatásokat szenvednek, azokat, akik a gyász nehéz óráit viselik, és eléd hozzuk most édesatyánk az édesanyákat, azokat, akik a te legjobb követeid, hiszen nem csak életet adtak, hanem legközvetlenebb formában a szeretetnek az életünkben való követei. És imádkozunk, Urunk, ezért a gyülekezetért, a gyülekezetek gyülekezetéért, az Isten népéért, és a mi nemzetünkért, és társadalmunkért is. Urunk, légy velünk, kérünk a következő napokban is, ígéreted szerint. Ámen. Most pedig együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket. És most, mint egy görög kórus, következnek a hirdetések, annyian fogjuk ezeket a hirdetéseket elmondani. Ez ugyanaz. Jó, na, jó. Tehát igen, mennyire igaz. Tehát akkor a hirdetések egyrészt az állandó alkalmak, ma délután ugye a két ifi alkalmat kerül megtartásra, holnap 6 órakor az énekkar tartja a próbáját, kedden 9 óra 30-kor a babamama kör, majd 6 órakor biblióra, 7 órakor pedig presbiteri gyűlés az evangélikus meghívottakkal együtt. Szerdán 10 órakor biblióra, és este 6 órakor pedig az ige körül alkalmára kerül sor. Csütörtökön 8 órakor biblióra lesz, és 9.30-kor énekeskönyv borító hímzés. Ezt elsősorban férfiaknak gondoltátok, igen? Igen. Este 6 órakor pedig az áldozó csütörtöki Isten tiszteletre kerül sor. Pénteken 3 órakor konfirmációs oktatás, 4 órakor eróifi, 5 órakor cserkészet, 17:30-kor pedig felnőtt konfirmációs előkészítés lesz. Szombaton 6 órakor pedig az mini-ifi alkalmára kerül sor. És akkor itt is, és erről a helyről is, minden édesanyát és egyben minden nőt, aki gyerekekkel foglalkozik, szeretettel köszöntünk, és kívánjuk, hogy ők ezt az egészen bizonyosan Istentől kapott szolgálatukat, ameddig csak tehetik, egészségben és szeretetük kiteljesedésében végezhessék. Szeretettel gondolunk az édesanyákra, azokra, akik közöttünk vannak, azokra is, akik már nem tudnak közöttünk lenni, és csak felhívnám a figyelmet, hogy az évi egyszeri csokornál sokkal jobb a naponta szeretettel való gondoskodásban vagy simogatásban megjelenő szimbolikus egyszálvirág. Úgyhogy köszönjük az édesanyáknak az értünk való szolgálatát. A mai napon Zimonyi Balázs testvérünk olvasta az igét, köszönjük szépen. A mai napon megkeresztültük Koncz Marcelt, aki már nincsen itt bent. Igen, ezt jól látjuk, hogy már nincsen itt bent. Igen, Koncz Ádám és Novák Magdolna gyermekét, Isten áldja meg a szülők, keresztszülők elhatározását és az ő életét. Az elmúlt héten vettünk végső búcsút Pozsonyi Lászlóné Sebők Jolán Edittől 78 éves korában. A vigasztalás igéit a Jelenések könyve 3. részének 11. és követő verseit hirdettük. Íme, eljövök hamar, tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. A gyülekezet imádságos szeretetébe ajánljuk a gyászoló családot. Gondok úr.
Kedves testvérek, a presbitereknek felhívnám a figyelmét, hogy sajnos most a írásbeli meghívó az nincs ott a pénztárosi asztalnál, de azért ne feledkezzenek el róla, hogy presbiteri gyűlés lesz a szokásos napirenddel, ami ki van egészítve azzal, hogy a protestáns hétről az evangélikus testvérekkel egyeztetünk, úgyhogy ezért is nagyon fontos, hogy minden presbiter legyen ott, de azok, akik érintettek a protestáns hét támogatásába, azok is feltétlenül legyenek jelen. A mai úrvacsorához a bort Deák Levente mezőpaniti presbiter testvérünk ajánlotta fel. A ma reggel pedig iskolánk tanulói indultak el a határtalanul program keretében erdélyi kirándulásra, természetesen mezőpanitot is meg fogják látogatni. Május 8-a és 15-e között tartjuk a protestáns hetet az evangélikus testvérekkel közösen. Az első esemény vasárnap este 6 órakor Borsányi Márton csembaló koncertje lesz a templomunkban. A szombati sportnapra önkéntes segítőket várunk, jelentkezni 6-os Katánál. Kata, állj föl, légy szíves! És a többi lényeges dolgot elmondja a Lakatos Enikő főszervező.
Szeretettel hívom és várom a testvéreket a protestáns hétre, de nem a magam nevében, hanem valamennyiünk nevében, és egyben felhívom a figyelmet is, hogy bizonyára, amikor jöttek, akkor már látták a plakátokat, meg a rollápot is, ami a programokat hirdeti, ugyanis egy hetes programsorozatról van szó. A protestáns hét az evangélikus testvérekkel egy közösen szervezett ünnepi alkalom, és egy picit ugye magyarázatra szorul, hogy miért nem októberben van most protestáns hét, mégpedig azért, mert 1899-ben tavasszal volt az első protestáns istentisztelet Budafokon, ennek az emlékezetére van most ez az ünnepi hetes sorozat. Az első, a nyitó alkalom vasárnap, este 6 órakor itt a templomban, nagy szeretettel várunk mindenkit, csembaló hangverseny fog elhangozni itt a templomban, a jól ismert Borsányi Márton fogja a csembaló hangversenyt közreműködni, hívunk, várunk mindenkit. Sorolhatnám tovább ezt a hosszú programsorozatot, de most hadd ne tegyem ezt meg, hanem kérek mindenkit, hogy amikor kifelé megy, akkor nézze meg jó alapos a plakátot, ott a számára kedves programokat jegyezze be, a különös tekintettel a szombati gyerekprogramra és családi napra május 14-én itt a gyülekezet udvarán, és a pünkösd vasárnapi istentiszteletre, ami még egyszer hangsúlyozom, közös alkalom az evangélikus testvérekkel, és egy szabadtéri istentiszteletre hívjuk ezúton a testvéreket. Tehát nézzük meg egyenként a programokat, hiszen amit nem említettem, azok is nagyon tartalmas, értékes programok evangelizáció és előadás tekintetében, és egy-egy ilyen fénymásolt lapot, amennyiben módunk van valakit otthonról, környezetünkből meghívni, tehát kézbe adni ezt a meghívót a fénymásolt lappal, akkor nyugodtan vigyünk el egyet, ha pedig magunkra tesszük érvényesnek a meghívást, akkor pedig kérem, jegyezzük be a naptárunkba, tehát vasárnap 18 órakor az első nyitó alkalom itt a templomban Borsányi Marci fog zenélni, és csembaló hangversenyt fogunk hallgatni.
Köszönjük szépen! A félreértések elkerülése véget, tehát jövő vasárnap itt a templomban lesz istentisztelet. Pünkösd vasárnap nem lesz a templomban, hanem kötösen az evangélikusokkal a piac parkolóban. Tehát akkor úgy készüljünk, nehogy itten keresztbe jöjjenek a testvérek. Még azt is el lehet mondani, hogy ez az anyag, ez elérhető a gyülekezeti honlapról is, onnan letölthető a programfüzet is, tehát úgy is lehet terjeszteni, de aki jobban szereti hagyományos dolgokat, nincs copyright rajta, lehet másolni nyugodtan, és tovább lehet terjeszteni. Tehát csütörtökön 9:30-kor énekeskönyv borítók közös imzése készül, és itt nincsenek kizárva a férfiak. Május 28-án gyülekezeti kenitúra, Bálint Gábort kérem, hogy ő mondjon egy pár szót erről.
Áldás békesség, kedves testvérek, a kenutúrát azt Taksonyi indulással május 28-án szombati napon rendezzük meg, rendezi meg a gyülekezet. Dunaharaszti indulással megyünk Taksonyba, ahol egy lelki alkalomra is sor kerül, hiszen a helyi lelkész fogad minket, és itt tudunk együtt lenni, együtt imádkozni. A programról részletesen, hogy hol lehet jelentkezni, kinél lehet jelentkezni, egy ilyen szórólapot mindenki a kijáratnál el tud venni, akit érdekel ez az esemény. Tehát szeretettel hívunk és várunk mindenkit a kenutúrára.
Igen, ez kimondottan egy karizmatikus alkalom lesz. A június 5-én készüljünk rá, hogy 5 órakor pedig óvodai kibocsátó istentiszteletre kerül sor, tehát nem a délelőtti istentisztelet, hanem délutáni keretében, mert elég sokan leszünk valószínűleg. Gyülekezeti tábor, ifjúsági tábor zajlik, és ezeket a kijáratnál el lehet olvasni. Végül, de nem utolsó sorba, óvodai dajkánknak, Kulcsár Ágnesnek egy kétszobás albérletet keresünk, mert ahol most vannak, azt éppen eladják. Ági, légy szíves, állj föl! ott van hátul, akinek van ötlete, hogy milyen jó albérlet lenne nekik, akkor hozzá lehet menni, illetve a óvodában is lehet jelentkezni, és el lehet mondani, ha van valami ötlet. Köszönöm szépen, és köszönöm a türelmet a testvéreknek.
Kedves testvérek, végezetül pedig énekeljük a 167. dicséretet egy enyhe agyáknapi utalással, és 167. dicséretünk mindhárom versét énekeljük, 167. Mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel, mert rajtunk itt az Úr nagy csoda dolgot mivel. Már anya ölben is volt mindig gondja rá, mondhatja szám. Dús kincséből az Úr jó békességet adjon, hogy szívünkben a kert víg és derűs maradjon. Ne adja híveit, bajban sohasem a rossztól óvja meg, így stúl az életem. Atyát és Fiút és a Szent Lelket és az Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.